medence ezer csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma, mi már a kezünkben tartjuk, és abból ismét kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Amerika 250, ez a címe annak az írásnak, amelynek a bevezetője így kezdődik. 1776-ban az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásával elkezdődött a történelem talán legnagyobb társadalmi és politikai kísérlete. A nagy évfordulón az amerikaiak megosztottak azzal kapcsolatban, hogy miként értelmezik az alapítást és az azóta eltelt 2,5 évszázadot. Mit adtak nekünk az amerikaiak? Ezzel a címmel olvashatnak beszélgetést Magyarics Tamás professzorral, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt köszönhetjük a műsorunkban is. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Hát ez egy igencsak találó cím, mert hogy itt nagyon sok érdekes dolog történt, hogy a kezdetektől jelen volt az a tudat, hogy az Egyesült Államoknak küldetése van a világban, de hogy ez mai napig is jelen van, erről is kérdezem majd a professzor urat, de akkor én most belekapaszkodnék ebbe a kérdésbe, ami itt az írásban is szerepel, hogy tehát mit adtak nekünk az amerikaiak, vagy mit adtunk mi Európa Amerikának?
Az utóbbi kérdés Amerikában is eléggé sok vitát kavart, tehát a hagyományos történet szemlélet abból indult ki, hogy idézőjelben európaiak alapították Amerikát félig meddig. Tehát európai bevándorlók Európából importáltak sok mindent, közöttük azokat az eszméket, amelyeket végül is összegyúrtak a függetlenségi nyilatkozatba, illetve az alkotmányba, és itt visszamentek a szellemi gyökereket, illetően a görög demokráciáig, az olasz városállamokig, a francia felvilágosodás gondolataig, Montesquieuig, a hatalmi ágak szétválasztásáig, a brit filozofusokig, elsőbb a Hobbes és John Locke filozófiájára utalok, illetve hát egyáltalán európaiak idézőjelben népesítették be Amerikát, és hogyha a bevezetőbe említette az úgynevezett küldetéstudatot, az megint csak európai import idézőjelbe, hiszen köztudottan Észak-Kelet Amerikát, tehát az úgynevezett Új-Angliát, a puritánok, tehát vallási üldözöttek vagy disszenterek népesítették be, akiknek az egyik fő mottoja az volt, amit az egyik korai kormányzójuk fogalmazott meg, hogy egyfajta bibliai idézetet kicsit átformálva várost akarnak létrehozni a hegyen, tehát példát akarnak mutatni az egész világnak, és az ő missziójuk tulajdonképpen a példa a mutatás. Na most ez a példamutatás egy kicsit megváltozott a mai napig, mert elvileg a külpolitikában kétfajta szemlélet van. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok példát mutat, tehát mondjuk Abraham Lincoln azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy az emberiség utolsó reménysége az Egyesült Államok. Másik oldal viszont elsőben mondjuk Woodrow Wilsontól kezdődően az elképzelés az, hogy nem csak példát mutat, hanem megpróbálja ezt a példát úgymond exportálni. Hogy még pontosabb legyek, ez leginkább az úgynevezett neokonzervatívoknak a politikája volt, akik megpróbáltak nemzetet építeni, demokráciát exportálni, akár olyan helyekre is, mint a Közel-Kelet, mert úgy gondolták, hogy ez a missziójuk úgy mond, hogy átformálják a világot bizonyos mértékben Amerika képére. Illetve van egy érdekes jelenség még, hogyha vallási dolgokról beszélünk, az úgynevezett keresztény cionisták, a 31 milliós nagyon-nagyon jelentős választói réteges jobb a délen és a középnyugaton, akik kiválasztott népnek tartják magukat, az amerikaiakat, a zsidókkal egyetemben, és hát ez a napi politikára úgy fordítódik le, hogy tűzön vízen keresztül támogatják Izraelt, mert úgy gondolják, hogy az utolsó, végső összecsapás a gonosz és a jó erői között a jelenlegi Izrael területén lesz, amihez feltétlenül szükséges egyrészt az Egyesült Államok, másodszor Izrael maga. Tehát nagyon sok különböző búvópataként előjövő gondolat van, de hogy visszatérjek az eredeti mondjuk bevezető gondolathoz, vagy bevezető és kis elemzéshez. Tehát az egyik iskola azt mondja, hogy gyakorlatilag az első támok Európából importált hát gondolatokra épül. A másik gondolat viszont az, és ez egy kicsit modernebb, de hát ez is 19. századi, hogy ez egyáltalán nem így van. Amerika abszolút egyéni, tehát Amerikába születtek a Benjamin Franklinek, akik önerőre támaszkodnak. Az amerikai úgynevezett frontier mondjuk tapasztalat vagy élmény. Tehát az, amit úgy fogalmazott meg ennek a gondolatnak az első mondjuk történésze, Frederick Jackson Turner, hogy ez az a határvonal, ahol a civilizáció találkozott a nem civilizációval. Most tehát politika korrektül most úgy mondjuk, hogy két civilizáció találkozása, tehát hogy a fehér telepesek nyomultak nyugat fele, ott egy sajátos kultúra alakult ki, mert a határvidéken mindenki önerőre támaszkodott, nem lehetett kiválságokra hivatkozni, senkit nem érdekelt, hogy valaki grófi családba született, vagy pedig egy fűkonyhóba született. A nagy mondjuk egyenlősítő a hatlövetű revolver volt, tehát az meg a demokrácia, az egyenlőség eszméjét, az önerőre való támaszkodást, az alulra jövő kezdeményezést pedig onnan számítják, illetve bizonyos indián, vagy most úgy abban, hogy azt mondjuk, hogy Native American törzsektől vettek át bizonyos mondjuk államszervezési formákat, a konfederáció, például az Irokész konfederációból vettek át gondolatokat. Az első támok kezdetben konfederáció volt. Az első alkotmánynak a neve a konfederációs cikkelyek volt. Ez a jelenlegi alkotmány a második, mert kiderült, hogy a konfederáció nem működik. 13 széttartó, túlsősen önálló állam, tehát központosítani kellett, és egy erősebb központtartalmat kellett megteremteni. Így lett föderáció a konfederációból, de a konfederációs és ezt az alulról jövő gondolatot ezt az írókéz szövetségből nyerték, tehát egy ilyen különleges egyveleg, európai gyökerek, amerikai gyökerek, a gyarmatosítás, illetve hát az amerikai földrész benépesítés, a család szerzett tapasztalatokat gyúrták egybe, és így jött létre az Egyesült Államok, mint olyan szervezet, olyan állam, olyan entitás, amelyik valóban nagyon különleges. Az alkotmánya ugye 250 éve gyakorlatilag működik, legrégebb írott alkotmány különben. A brit alkotmány régebbi, de az nem teljes mértékben írott. Ott a brit alkotmány köztudottan a különböző írott és íratlan hagyományokra épül. Tehát 250 évig működik ez, kiegészítésekkel, és az, hogy milyen jól megfogalmazták, és mennyi mindenre gondoltak, ez bizonyítja azt, hogy 250 év után is egy megfelelő keretet biztosít. Hogyha más államokat nézzük, a franciáktól kezdve, a németekig, oroszokig, hát ott számtalan alkotmányt és államformát lehet látni. Amerikában ez stabilan működik, és igaz, hogy az inga kileng kicsit erre, kicsit arra, de azért mindig középen megáll egy ideig.
Hányféle Amerika létezik? Mert azt mondják, hogy van a nemzetállamok Amerikája, és van a pénzügyi háttérhatalom Amerika. És itt ugye megint szóba kerülhet az, amivel kezdtek a beszélgetést, hogy példát mutat, és egyfajta ilyen csendőr szerepre tör a világban, illetve nem is tör, mert hogy abban a szerepben van, bár most már azt mondják, hogy ez lassan múltidővé válik, mert hogy új világhatalom van születőben, de mondjuk meg tudja ezt őrizni, hogyha tényleg kétféle Amerika létezik.
Igen, hát az egyik dolog, most én belekapaszkodnék abban a megállapításban, hogy világhatalomra tört. Az igazság az, hogy az Egyesült Államok hihetetlen jó geopolitikai vagy geostratégiai helyzetben van a többi potenciális versenytársa szemben, és bizonyos szempontból ebben a helyzetben találta magát. Tehát a két világháborúban gyakorlatilag az összes potenciális versenytárs ellenullázta egymást, kezdve a brit birodalom, francia birodalom, Németország, Japán, Kína nem volt birodalom, Szovjetunió soha nem volt egyenértékű. Annak idején a Szovjetunió volt ez a mondás, hogy a Szovjetunió felső volt a rakétafegyverekkel, vagy hogyha a energiát nézzük, akkor Szaúd-Arábia rakétafegyverekkel, de hát köztudott, hogy a Szovjetuniónak a gazdasági teljesítménye messze elmaradt az Egyesült Államokétól, a politikai szövetségeseinek a színvonala és a mennyisége megint messze elmaradt, katonai szövetségesei ugyancsak, a puhatalomra nem is beszélve, mert hát az amerikai mintákat próbálta mindenki majdnem átvenni, még a kommunista országba is, és nem orosz csasszuszkákat hallgatott, vagy Joseph Kobzont hallgatott, hanem mondjuk Elvis Presley volt a mérvadó. Na most az amerikaiak valóban egy ilyen helyzetet kihasználtak, de azért többfajta Amerika van. Na most ön említette a pénzügyi Amerikát, hogyha az ember most nagyon belegondol, akkor legalább 5-6 fajta Amerika van. Az egyik a politikai megosztottság. A legutóbbi választásokon nagyon élesen lehet látni, hogy a keleti part, nyugati part az kék, tehát a demokratáknak a színe. Közötte gyakorlatilag az egész Egyesült Államok vörös színű, tehát a republikánsoknak a színe. És innen alapon sokan beszélnek 50-50 százalék Amerikáról, tehát annyira megosztottak. És hogyha a számokat nézzük, akkor nagyjából mindkét nagy párt 71 millió szavazat ott kapott az utóbbi években az elnökválasztásokon. Tehát nagyon kiegyensúlyozott a helyzet, nem olyan mondjuk 1964-ben, amikor Lyndon Johnson a szavazatoknak a 61%-át kapta, a Barry Goldwater 39%-ával szembe. Tehát ilyenek már nincsenek. Tehát ez a megosztottság. Második megosztottság valóban, ahogy ön is említette, a gazdasági hatalom. Illetve nem csak a gazdasági hatalom, hanem amit Donald Trump úgy fogalmazott meg, hogy a mély állam. Tehát a bürokrácia, a pénzügyi hatalom, a politikai hatalom egy része, az, hogy az republikáns és demokrat elitek nagyon sokszor egybe csúsznak, és sok úgy gondolják, hogy említettem korábban ezt a hatalmi ágak szétválasztását, és Amerika a klasszikus példa arra, hogy a három hatalmi ág szét van választva, tehát a törvényhozás, végrehajtás és a bírói hatalom, és egy első támokban mindössze egyetlen egy ember van, aki egyszerre két hatalmi ágnak lehet a tagja, ez az alelnök, aki egyrészt ugye a végrehajtó hatalom második legfontosabb szereplője, illetve a szenátusnak hivatalos a feje. De senki más egyszerre nem lehet egyszerre két hatalmi ágnak a része. Csak példaként mondom, hogy Nagy-Britanniában meg nem lehet úgy senki se kabinet tagja, hogy egyszerre nem parlamenti képviselő. Most ugye újabban egy váltás van a brit kormányzó pártnál, a munkáspártnál, ahol ahhoz, hogy a legesélyesebb a volt Manchester polgármester egyáltalán hivatalosan ringbe szállhasson, azért egy Manchester környéki képviselnek le kellett mondani, hogy indulhasson egy választás, és hogy parlamenti tag lehessen. Tehát illusztrálni akarom azt, hogy mennyire különbözőek a szemléletek. Visszatérve arra, hogy szétválnak választva ezek a hatalmi ágak, ez az úgynevezett tankönyvű változat. A valódi változat az, hogy az érdekcsoportok, amelyek pénzügyi érdekcsoportok lehetnek, ipari érdekcsoportok lehetnek, védelmi érdekcsoportok lehetnek, mondjuk, hogyha most csak Magyarországot említem, Magyarország a Lockheed Martin lobbizása nélkül nem nagyon lehetett volna a NATO tag annak idején. De nem csak a Lockheed Martin, hanem a Boeing és mindegyik más vállalat, mezőgazdasági lobby, etnikai lobbik, nagyon erős köztudottan az izraeli lobby, de nagyon erős a dél-koreai lobby, és így tovább. Tehát ezek az érdekcsoportok, a bürokrácia is legalább olyan fontos szerepet játszik az amerikai kormányzatban, mint a hivatalos hatalmi ágak. Tehát ilyen, ennek megfelelően azt mondhatjuk, hogy több szereplős játszmáról van szó, és az Egyesült Államokat nem csak ez a három hatalmi ág uralja, vagy vezeti, hanem sokkal bonyolultabb ez az összefüggés. Ugye sokat emlegetik a Wall Street-et, sokat emlegetik a Main Street-et, ugye az a fő iparvállalatok, a Wall Street a fő pénzügyi központok, tehát ezek mind nagyon jelentős szerepet játszanak a nagypolitikában és a belpolitikában egyaránt.
És a történelmi léptékű államadóságról még nem is beszéltünk, ez mennyire határozza meg az USA jelenét és a jövőjét abból a szempontból, hogy ez alatt a 250 év alatt, ha visszatekintünk, akkor nem volt ilyen mértékű teher az Egyesült Államokon, amit úgy nevezhetünk egy szóval, hogy államadósság.
Igen, hát egyrészt az államadóság, de hogyha most megfordítjuk ezt a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államoknak az államadósága egyfajta biztosíték, hogyha valaki adósa valakinek, akkor a hitelezőnek érdeke az, hogy az adóst ezt jó állapotba tartsa. Az adósság szempontjából különben az adósság 60% az belső, tehát amerikaiak tartják, a maradék 40 van külső kezekben. És itt érdekes módon különben, ugye sokszor Kínát emlegetik, hogy Kína aztán úgymond bedöntheti. Kína nem igazán döntheti be ilyen szempontból, mert Kína csak a második legnagyobb hitelezője, Japán az első, Kína a második, és érdekes módon olyan országok szerepelnek meg az első tízben, mint Belgium vagy a Kajmán-szigetek és ilyenek. Tehát az Egyesült Államoknak a finanszírozása jó üzlet. Egyesült Államok nem fog tönkre menni, de azért valóban azért ez egy terhet ró az Egyesült Államokra, és azt szokták mondani, ez egy határvonal, amikor az adósságszolgálatnak a mértéke magasabb már, mint a védelmi kiadásoknak a mértéke, és ez most már magasabb. A védelmi kiadások nagyjából $1 billió körül vannak, és az adósságszolgálat évenként több mint $1 billió. Emiatt aztán mindig meg kell emelni az amerikai adósságplafont, ami újabb belpolitikai csatározásokra ad alkalmat, és ennek egyik érdekes amerikai leágazása, hogy a ellenindekelt párt, tehát például a demokrata párt megpróbálja az adósságplafonhoz, teljesen oda nem élő törvényjavaslatokat csatolni, hogy együtt egyfajta saláta törvényként átmenjen ez, és az ő saját törvényeket, amelyeket nem fogadnának el amúgy, kénytelenek legyenek adott esetben republikánusok is támogatni, mert különben hát a szövetségi államnak a munkatársait vagy szabadságra kell küldeni, be kell zárni a nemzeti parkokat, múzeumokat, tehát az államigazgatásba gyakorlatilag eléggé komoly károk keletkezhetnek. Tehát ez csak az egyik oldala ennek az egész kérdésnek. Én inkább ott látok veszélyeket, hogy az utóbbi évtizedekben, különösen mondjuk a 2000-es években nagyon erősen megnőtt az úgynevezett identitáspolitikának a befolyása. Tehát az, hogy a különböző csoportok, etnikai csoportok elsősorban, amelyek régen gyakorlatilag egyfajta olvasztó tégely részeként határozták meg magukat. Ilyen pillanatban egyre inkább külön-külön határozzák meg magukat, és máshogy értelmezik a, mondjuk az alkotmányt, vagy a függetlenségi nyilatkozatot, ami rögtön ennek a cikknek a bevezetőjébe van. És például a feketék már Juneteenth-t ünnepelnek július 4-e helyett, tehát azt a napot, amikor az első fekete rabszolgák Virginia a kolóniára kerültek 1619-ben. Most ez veszélyesebb, hogy párzamos társadalmak alakulnak ki, és hát ez összefügg azzal, hogy visszatérve az európai, nem európai bevándorlásra, hogy a felmérések szerint, persze most, hogy ez ugye mennyire lehet hinni a statisztikáknak, meg a felméréseknek, ugye azt csöcsőtől tudjuk, hogy nem teljes mértékben, de a felmérések szerint már a fehér lakosságnak az aránya 48-49%, de hogyha hozzájuk vesszük a latin-amerikai bevándorlókat, az a spanyol nyelveket, akkor 67-68%, tehát kétharmad. Hogyha viszont őket kivesszük ebből, akkor már a fehérek kisebbségben vannak Amerikában, és hát aztán vannak olyan területek, ahol, hogyha valaki nem beszél spanyolul, de a Kalifornia, Mexikó, Új-Mexikó, Arizona, Texas, tehát a déli államok Florida egyes részén át, akkor el van veszve. Tehát ez jelenthet egy bizonyos fajta veszélyt, és erre különben Samuel Huntington hívta fel figyelmet, még 1990-es években írt egy nagyszerű tanulmányt, amit különben magyarul is lefolytottak, hogy kik vagyunk mi, hogy ez a változás, ez hosszabb távon mit jelent a kohézióba, a szellemiségbe, ami az amerikaiakat összetartott eddig, hogy ez valóban megmarad-e, vagy pedig hát egy széttagoltabb társadalom keletkezik.
Nagyon gyorsan eltelt az idő, és hát a beszélgetésnek sok részét még nem is érintettük, de én nagyon szépen köszönöm Magyaris Tamás professzor úrnak, hogy beszélgethettünk a holnap megjelenő cikk apropóján, amelyben